FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sport Történelem, a Nemzeti Sport Rádió multidéző magazinja. Minden hétfőn 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Március végén a Cuk-szigeteken győzött egy magyar strandgolfpáros, méghozzá Dóczi Domonkos és Veres Ákos, akik itt vannak most velem szemben a Nemzeti Sport Rádió stúdiójában. Én Virányi Zsolt vagyok. Sziasztok, köszönjük, hogy bejöttetek, nyertetek a Cook-szigeteken, de a szintén a csendes óceán partján lévő, vagy nagyon-nagyon messze lévő Tahiti meg bronzérmet szereztetek. Ahhoz képest, hogy ezek milyen helyek, most nézem, bizony Dóczi Domonkos már nézi azt, amit én is, hogy hát kicsit barna vagy, de nem vagy elég barna. És hát nem, ha nem is sápat Veres Ákos, de van fehér folt is rajta. Milyen volt ez az élmény, mert gratulálunk az eredményekhez, de nyilván, ha valaki ezt hallja, akkor nagyon-nagyon egzotikus tájugrik be. Főleg így a rádióban, ahol sajnos képeket nem tudok mutatni, sem a Cook-szigetekről, sem a Csendes óceánról, sem mondjuk a másik helyről, Tahitiról. Ki kezdi, akkor úgy látom Ákos lesz a 19 éves Veres Ákos, aki megkapta a szót a 22 éves Dulci Domonkostól.
Fú, hát nekem személyesen ez volt a leghosszabb utam Cook-szigetekre, és hát csodálatos volt. A sziget összvíz 32 km hosszú, és 8000-en laknak, de mindenki nagyon-nagyon kedves volt. Ugye az óceánparton voltunk, szóval minden nap bementünk a vízbe, fürödtünk, pálmafák mindenhol, mindenki nagyon kedves volt, és olyan volt, mint egy ilyen csoda, vagy nem tudom, ezt így nem lehet elfelejteni, ezt a túrát. Számomra ez volt a legjobb eddig.
Hát, ha valaki beüti most ezt a beszélgetést hallgatva az interneten, az ismert Wikipédián, akkor nyilván ugyanez a csodaszép, valószínűtlenül zöldes-kék óceán, ott van a homokpart, ott vannak a pálmafák, és még miket láttál még, Domonkos?
Hát, láttunk nagyon sok labdát jönni felénk, menni felőlünk.
De az már a pályán.
Az már a pályán, hát, de azért az időnk nagy részét sajnos a pályán kellett töltenünk, miközben azért szerintem vágytunk kifele a pályáról, de persze azért láttunk szörföt is elég közelről, aztán emiatt hullámokat is, elmentünk jetskizni is egyet utána a verseny után, de alapvetően ezekkel tudtuk úgy igazán megtapasztalni azt, hogy milyen ott a környezet.
Fürdeni lehetett?
Lehetett mind a két helyen. Tahitin ott kicsit el kellett menni messzebb a pályáktól, de a Cook-szigeteken ott befejeztük a meccset, és átsétáltunk a vízbe. Az volt a legjobb.
Hát kezdjük ezzel, mert ott lett az aranyérem a nyakatokban. Arra emlékszem, hogy azt olvastam, hogy ausztrál meg amerikai párost győztetek le az elődöntőben, meg a döntőben. Egyáltalán mit kell tudni erről, és akkor ezt most inkább olvasom, a Beach Pro Tour Futures tornákról.
Igen, hát ugye strandöplabdában a felnőtt világszintű versenyeket három kategóriába sorolják. Van a Elite, a Challenger és a Future. Mi a Future indultunk. Nekem személyesen ez volt az első érmem Futures tornán, szóval hatalmas élmény volt. Úgy néz ki a verseny, hogy négy csoport van, négy fős csoport, selejtezőből négy csapat jön be, és csoportban játszol két meccset, hogyha a győztes a győztessel és a vesztes a vesztessel, és a csoport elsők automatikusan kvalifikálnak a negyed döntőbe, ha nem nyered meg a csoportot, akkor utána van még egy plusz meccsed, és ugye negyed döntő, elődöntő és döntő utána. Szóval
összesen akkor hány meccsetek volt? Öt talán?
Mi csoport másodikként mentünk tovább, szóval hat meccsünk
még
volt.
Hat is?
Igen.
A további ellenfelek azok könnyen legyőzhetőek, vagy itt akár a selejtező során meg kiesettetek volna, tehát így,
mi szerencsére nem selejteztünk, azt el kell mondani.
Ember, hogy őszóta vagytok egy pár itt a strandröplabda szezonban, majd erről is kérdezlek benneteket. Tehát akkor az papírforma volt, hogy mondjuk a négybe bejuttok? Domonkos?
Azt gondolom, hogy igen. Szóval itt van egy kiemelés az eddig megszerzett pontok alapján, és úgy is, hogy mi egy új páros voltunk, hoztuk magunkkal az egyéni pontjainkat, amik összeadódtak, és szerencsére ezek az összeadott pontok magasak voltak. Tavalyi versenyek alapján az Ákoséknak volt egy történelmi második bronzérem utánpótlásban, és az elég sok pontot adott ahhoz, hogy magas kiemeléssel kezdjünk, és emiatt a papírforma az volt, hogy top négybe bent vagyunk, de hát aztán ezt a papírformát még sikerült megverni, mert harmadik kiemeltek voltunk, aztán elsőként fejeztük be a versenyt.
Ezután a Tahiti verseny az erősebb volt, vagy ugyanilyen?
Az egy egyel erősebb verseny volt, ott jöttek új párosok is, akik a Cook-szigeteken nem vettek részt. Volt egy kis átmenet, átfedés a kettő között, de a Tahiti verseny az egy erősebb volt, és nagyobb kihívás is volt a környezeti elemek miatt.
Igen, ezt amit a Domi mondta, hogy a papírforma az mit mond itt a strandöplabdában, szerintem ezt nehéz megállapítani, mert ugye sokszor 30 fokba játszunk, vagy szélben, szóval itt az a fontos, hogy tudsz a környezeti viszonyokhoz hozzászokni, minél gyorsabban lehetőleg, és ez a fontos, és szerintem mi ebben most kiemelkedtünk mindenképpen.
Mert hogy Tahitin szélvihar volt?
Szólt szél, eső, 30 fok. Szerintem elmondhatjuk, hogy
de nem egyszerre.
Nem egyszerre, de elmondhatjuk, hogy a meleg volt a legnehezebb azt túlélni a meleget, mert nem vagyunk azért hozzászokva itthon ehhez a hőmérséklethez semmiképpen.
Ott a 30 fokos hőségben a szél az nem segít semmit. A homokban, hát nyilván a homokban ott játszik az ember, az óceánba bármikor bemenne, de csak a meccs után lehet, vagy a torna után.
Hát mondanám, hogy segít a szél a én hőérzetemen, de különben meg a röplabdában meg hátráltat minket, ugye, mert máshogy kell játszani benne, kisebb labdákkal, gyorsabb feladásokkal, szóval én jobban örülök, hogyha nem fúj a szél.
Hogy állt össze ez a pár tavaly szeptember-október környékén, tehát ősszel?
Hát alapvetően itt ez edzői és szövetségi döntés volt, hogy ugye itt a legtávolabbi célok azok a 28-as olimpia az egyik köztük, amilyen szövetségi és saját cél is biztosan.
Nincs az olyan messze, 2028-as Los Angeles-i nyári olimpia.
Hát pontosan.
Vegyük hozzá teremröplabdában, ez kicsit olyan, mint jégkorongban, hogy a felnőtt férfi jégkorong válogatottat remélni, hogy kijut a téli olimpiára, az nem álom, annál sokkal több. A nők már múltkor is közel voltak hozzá, az nem teljesen, nem hogy nem irreális, hanem az egy elérhető cél. Most a teremröplabdában, hogy kijussunk az olimpiára, az nem egy túlságosan ideális és elérhető cél, de strandröplabdában ez előbb megtörténhet.
Abszolút, igen. Strandröplabdában szerintem az ösvény, hogy tudsz eljutni az olimpiáig, sokkal exaktabb, és meg van szabva, hogy ennyi pontodnak kell lenni, ha ezeken a versenyeken elindulsz, és jó eredményt hozol, akkor ez egyáltalán nem egy lehetetlen, vagy ahogy te mondtad, álom kihívás. Sokat kell dolgozni érte. Ilyen, ugye Magyarországról még senki nem indult olimpián, strandröplabdában, de ezzel a versennyel egyre közelebb kerültünk szerintem ehhez, hogy minél magasabb szintű versenyeken részt vegyünk, erősebb ellenfelek ellen játszunk, és ezáltal mi is fejlődünk, a pontjaink is nőnek, és 28-ra reméljük, meg lehet az olimpia.
Domonkos mondta, hogy így akkor szövetségi, meg egyéni célok összecsiszolása, de mit kellett tudni előtte, vagy mennyire ismertétek egymást?
Hát azért ismertük egymást, már egy pár éve együtt edzettünk, de hát azért itt elég sok minden összeköt minket. Egy környezetben öttünk föl, egy iskolába jártunk.
Budapest 22. kerület, ezt elmondtátok a beszélgetés előtt, tehát magyarán Budafokon és környékén.
Pontos. Hát egy pár utcára laktunk egymástól jó sok ideig, amíg én otthon laktam.
De ott strandröplabdázni nem nagyon lehet.
De pontosan. Pont ott kettőnk között van egy darab strandröplabdapálya, ahol mind a ketten játszhatunk, nem együtt, ott még.
Akkor ez nem a véletlen műve, tehát ha az nem lett volna ott, akkor lehet, hogy teljesen más sportágat választottok?
Hát ez benne lehet.
De ugye 201 cm magas vagy, tehát kosarasnak is elmehettél volna. Azt próbáltad valaha?
Próbáltam, de nekem van egy családi vonás, ahol nekem a mindkét szülőm plusz nagyszülőm teremre labdázott, és ez, ők azért eléggé támogattak abba, hogy a teremlőplabda, strandlőplabda.
Ismernem kellene a nagyszülőt? Mennyire ismerős?
Hát annyira nem nagyon ismerős, de...
De ezt csinálta?
De ezt csinálta, igen.
És neked, Ákos, van bármiféle családi kötődés a röplabdához? Te vagy az első?
Én nem vagyok az első. Nekem két nővérem is röplabdázott teremben. Igazából miattuk kezdtem el. Most már lassan 10 éve kezdtem el a terem röplabdát.
Hát akkor 9-10 évesen elkezdted.
Igen, pont most támogattam én is a fejembe, hogy most már szerintem 12 éve röplabdázom, 4 évet teremröplabdáztam, és utána kezdtem el a strandot. De igen, engem, én a nővérem hatására kezdtem el ezt a sportot.
Olyan régen már strandröplabdával foglalkozol csak? Ezek szerint mennyit fejlődött ez az elmúlt években, hogy most tényleg arról beszélünk, hogy akár egy Los Angeles olimpiát meg lehet célozni?
A sportág maga az hatalmasat fejlődött szerintem akár az elmúlt 2-3 évben, így a országos bajnokság szervezésében, hogy mennyire egyre híresebb a sportág, mint például most az olimpián Párizsban a Eiffel torony aljában voltak a pályák, szóval így ezt elmondhatjuk.
Több mint látványos volt, igen. Ezt a szervezők hibátlanul megcsinálták.
Igen, és az Magyarországon az egész versenyszervezés fejlődik, a szövetség mindent beletesz, hogy a sportág minél nagyobb hírnevet szerezzen magának.
Mert hogy ugye most nyilván minden hallgató azt gondolja, hogy hát azért Tahitire, vagy éppen a Csendes óceán másik területére, tehát ha eljutni Cook-szigetekre, ez nem egy olcsó. Egyáltalán mennyit kellett oda utazni?
Hát ott a kifele utunk az 52 óra volt. Izgalmas túránk volt.
Hány átszállással?
Hát kettő átszállás. Három.
És melyik volt az izgalmasabb, mint hát azt olvastam volna, hogy a Cook-szigetek?
Hát a dubai átszállás volt a legizgalmasabb, mert Budapest-Dubájból Sydneybe, és Sydneyből mentünk a Cook-szigetekre. És hát a dubai átszállás az izgalmas volt, ott mi kaptunk is egy bombariadót a telefonra, hogy most el kéne kezdeni menedéket keresni, de szerencsére semmi nem történt, és aztán egy körülbelül 3-4 óra múlva elindult a gépünk Sydney felé, így szerencsésen megúsztunk ott bármilyenféle rosszabb esetőséget is.
Na, ezt olyan könnyedén meséled azért, na, jó, más korosztály vagyunk, ha kapnék egy ilyen üzenetet, akkor családomra gondolnék meg arra, hogy hogyan ússzam meg, a röplabdát valószínűleg háttérbe szorítanám, vagy a riporterkedést.
Hát valószínűleg igen, de senki nem mozdult ott körülöttünk, senki nem ijedt meg, szóval úgy voltunk vele, hogy akkor itt úgy néz ki, ez egy hétköznapi dolog már, hogy az emberek ilyet kapnak. De igen, utána a Sydneybe repültünk, ahol volt egy majdnem fél napunk város nézni, és utána indultunk tovább a szépséges Cook-szigetekre.
Hát akkor szövetségnek azért van mit megköszönni, mert gondolom, hogy ez egy komoly tétel ilyen helyekre kijutni. Hollandia lesz a következő verseny, és mondtad azt, Ákos, hogy az elmúlt 2-3 évben a szövetség is ugye ezt jobban felkarolja, ezt a strandröplabda szakágat, és annál is inkább, mert hát most itt lehetne több nevet is felsorolni, meg aztán a nőket is, és tényleg jártok, korosztályos szinten is járnak, most már az elmúlt, mondjuk 2023 óta figyelhetjük ezeket mindenképp, hogy olyan helyekre is eljuttok, ahova azért magyar ember ritkán jut el, ez a pont, ez a páros is ilyen, a Tahiti vagy a Cook-szigetek. Ebben úgy belegondoltatok, hogy kaptatok zrikát is, amikor hazajöttetek, vagy amikor kiderült, hogy hova fogtok menni?
Igen, hát ugye én még gimnáziumba járok, és amikor így elmondom az osztálytársaimnak, hogy hol jártam, ők is mindig kérdezik, akkor így nagyot rácsodálkoznak, és abszolút nagyon szerencsések vagyunk szerintem, hogy ennyi helyet láttunk már, meg ilyen helyekre tudunk utazni, szóval én soha nem szoktam panaszkodni, miért panaszkodhatnék, de szerintem ez az is benne van, hogy nagyon sokat dolgoztunk ezért, hogy itt legyünk. Igen.
És milyen erős a ti párosotok, vagy mitől erős, ha már összeálltatok, össze rakott az élet, vagy bárki benneteket, és ugye most már eredményetek is van. Tehát ez mégiscsak egy nemzetközi arany, meg egy nemzetközi bronzérem.
A párosunkról azt mindenképp tudni kell, hogy a Domi egy kiemelkedő blokker, ugye a 201 centével, mint most megtudtuk.
Hát kicsit felugrik, és akkor próbálja meg valaki átütni.
Igen. Én meg magamat szeretem egy jó mezőnyösnek vallani, ezáltal a védekezésünk szerintem nemzetközi szinten kiemelkedő. Ezt sokszor a magunk erejére tudjuk fordítani. Ez volt a kulcspont is szerintem itt a Cook-szigetek és Tahiti versenyen, hogy két érmetest is tudjunk hozni.
Domonkost kérdezem, hogy például ott a Cook-szigeteken az aranyéremnél, ha döntőre gondolsz, milyen volt a nemzetközi visszhang? Mert most akkor azért csak megismertek már benneteket. Eddig nem, de most már, hogy van egy ilyen magyar páros.
Hát úgy ebbe a környezetben azért már úgy ismernek minket szerencsére. Szóval, hogy ilyen futures versenyeken már vettünk részt, én nekem szerencsére már egy aranyérmet is sikerült hoznom Stréli Bencével, még 2 évvel ezelőtt, és de úgy jó érzés volt, hogy most álltunk össze, és rögtön sikerült egy olyan eredménnyel bekezdeni a szezont, amire utána már építkezni tudunk. Mert ez nemzetközi pontokba is sokat ad, és ezekkel tudunk egy magasabb szintre fellépni majd.
Itt a Nemzeti Sporterdő stúdiójában beszélgetek Dóczi Domonkossal és Veres Ákossal, két fiatal strandröplabdázóval, és azért is mondom így a neveteket, mert olvashatom Olá Andrea, a szövetség kommunikációs vezetője segítségével azt, hogy Tari Bence és Niemeyer Lukasz, ők is magyar színekben, először egy 5. helyet szereztek, aztán pedig, ha jól mondom, akkor egy ezüstérmet még hozzá Tahitiben, tehát, hogy ők rivális rajtok tulajdonképpen, hogy működik ez? Jó ez, mert jól hangzik, hogy van 2 magyar, aztán, hogy egymásnak mennyire örültök, nem örültök, az már legyen a ti bajotok, de mindenképpen szerintem az serkentő hatású, hogy itt Magyarországon, és még nem tudom, hogy van még, lehet, hogy 2 másik páros, amely kijuthatna oda.
Mi Tari Bencével és Niemeyer Lukasszal minden nap együtt edzünk. Szóval
ez egy 4-es fogat, vagy azért még van másik?
6-an vagyunk a csapatban, de most erre a versenyre 4-en mentünk. Riválisok, hát azok vagyunk, ez nem kérdés. Főleg itt a versenyeken szerintem próbáljuk, főleg én igyekszem így félretenni a barátságot. Úgy tekintek rájuk, mint egy másik idegen csapatra, és mi a negyed döntőbe találkoztunk is velük a Cook-szigeteken. Mi kerekedtünk felül, de ilyen helyzetekben próbáljuk félretenni a barátságot, és mindenképp a sportra figyelni, és nem és nem, és igen, és sportra figyeljünk.
Hatan vagytok, ez már jó, mert akkor van merítési lehetőség, azért bővül ez a létszám itt évről évre, vagy elért egy olyan szintet, ami pont elég, de ennél több azért nem biztos, hogy kell, vagy nem biztos, hogy lehet. Tehát mondjuk, hogy hirtelen legyen 18 férfi és női páros, akár felnőtt, akár utánpótlás korosztályban.
Hát szerintem ez a 6 fő, 3 páros egy csapatban, egy edzésen, ez a tökéletes létszám, hogy minél többet ki tudjunk hozni belőle, de azért az utánpótlásról nem szabad elfeledkezni, mert a mi klubunkban, az SRS-ében szerintem ez a legnagyobb utánpótlás klub, és a kicsik azért jönnek, szóval lassan félnünk kell szerintem tőlük abszolút. Itt ilyen 2009-10-es születésű gyerekek ügyesek, nagyon jók lesznek szerintem a jövőben.
17-16 éves korosztály, tehát...
Igen.
És akkor látjátok a különbséget, hogy azért most milyen lehetőségeik vannak, illetve ti, amikor még 16-17 évesen csináltátok, milyen volt Domonkos?
Én azt gondolom, hogy azért szerencsére mi már pont abba a korosztályba születtünk bele, akiknek már nagyon sok lehetősége volt. Azt gondolom, hogy az előttünk lévő korosztályok, az idősebbek, ők nekik még ennyi lehetőségük nem volt, mint amennyivel körülbelül én kezdtem el. Szóval, hogy nekünk már megvolt az infrastruktúrák, megvolt minden, ami szükséges volt ahhoz, hogy mi edzeni tudjunk, és fejlődjünk folyamatosan. Szóval van sok edző, aki nagyon odafigyel ránk, tényleg vannak nagyon jó pályáink, és nagyon odafigyel ránk a szövetség is. És azt gondolom, hogy ez az előttünk lévő korosztálynak még egyen nehezebb volt, mert nem volt ennyi szakember, nem volt ennyi pálya, nem volt ennyi lehetőség.
Ha csak annyit kérdeztem volna az elején, hogy mi az, ami megmaradt ebből a kalandból, tehát Cook-szigetekből és Tahitiből, amit még nem meséltetek el, de vannak olyan sztorik, amik érdekesek lehetnek a hallgatóknak?
Én abszolút azt mondanám, hogy mi Tahitin elmentünk szörfözni. Az utolsó nap, végül is az utolsó két nap, mivel a repülőnket eltolták egy nappal, volt két szabad napunk, és elmentünk szörfözni, kipróbáltuk ott az óceánban.
Előtte sosem?
Soha nem. És meg kell mondanom, hogy nagyon nehéz. Két óránk volt.
Hát nehéz nem beleesni a vízbe, az óceánba, hát vagy a bármibe, ahol csinálod. Nem.
Hát általában ez úgy történt, hogy beleestem. Szerintem két óráig voltunk a vízen, hogyha háromszor meg tudtam állni több mint 10 másodpercig, akkor már jót mondok magamról. Szóval nagyon-nagyon nehéz.
De ez a hullámok miatt, vagy úgy alapból
is? Igen, olyan részre mentünk, ahol így viszonylag nagy hullámok voltak, szerintem 2 méter, 3 méter magasak. Szóval nem volt egyszerű. Az oktatónk szerencsére nagyon sokat segített nekünk, de még semmiképp nem mondhatom profinak magamat ebben a sportban, se ügyesnek.
Váltani még nem kell.
Nem ez a cél.
Hogy megy a tanulás emellett? Mondjuk akkor a 22 éves Domonkos, te tanulsz még valahol?
Én egyetemre járok, a testnevelési egyetemre.
Na, az már egy komoly lehetőség. Te pedig érettségizni
fogsz?
Én
érettségizni fogok, igen. Most vagyok 12-es, május elején, hogy jönnek az érettségik.
És te is tovább szeretnél tanulni?
Igen, tehát? Én is tovább szeretnék tanulni, jogra szeretnék menni. Az Hoppá. A cél.
Na,
igen.
Az még komolyabb.
Igen, hát nem egyszerű semmiképpen, de itt a versenyeken megpróbáltam a tanulásból is kihozni a maximumot, és meccsek között, vagy a versenyek előtt próbáltam minél többet tanulni, a szálláson, repülőn, reptéren, ezek általában így történnek velünk, hogy amikor tudunk, akkor tanulunk. És amúgy pozitívan állok hozzá az érettségéhez, szerintem egész jól fel tudtam készülni rá.
Van-e kabalátok? Nincs. De a nagy csend az azt jelenti, hogy nincsen, de egymásra néztetek hirtelenjében Domonkos Ákosra. A következő versenyek között ugye magyarországiak is bőven lesznek. Azért jó, hogy most el lehet mondani azt, hogy a nemzetközi lehetőségetek sokkal-sokkal több így az elmúlt években, amiről már beszéltünk, meg utaltunk rá, mert régebben azért nekem az ugrik vagy a strandröplomdáról abszolút az országos bajnokság kapcsán tévéközvetítés 4 forduló, vagy 3, és az utolsó a döntő, és mindig azt kérdeztem, amikor egy strandröplomdással beszélgettem, hogy mit csináltok szeptembertől, hogy aztán egyszer csak jön egy hír, hogy nem tudom én hol nyertek februárban. Ez hogy zajlik? Tehát itt Magyarországon és főleg Budapesten hány pályán tudtok készülni? A Budapest Garden az itt talán Óbudán, 3. kerületben egy viszonylag új és ismertebb pálya, volt ott már komoly verseny is.
Igen, hát ugye télen nehezebb a helyzetünk. Itt Budapesten 2 fedett pálya van, 2-3, ahol tudunk edzeni, egy sátorban edzünk szeptember után, nagyjából szerintem március végéig.
És ott is akkor 6-an vagytok egyszerre?
Igen, hatan vagyunk. Ez publikus, ez a pálya, szóval amatőrök is, utánpótlás csapatok is egyszerre használják velünk, ugye 6 pálya van. Szóval
amatőrök szoktak menni?
Szoktak, azt kell mondanom, hogy a sport egyre kezd híresebb lenni, meg ugye itt vannak a csapatunkban játékosok, akik edzőként is és működnek, és ők amatőröknek tartanak edzéseket, szóval igen, egyre nagyobb lesz a sportág.
Ha már edzősködés, akkor az edzőtök nevét mondjátok-e, vagy edzőitek nevét, meg hogy például ők ott lehettek-e, vagy ők távolról szurkoltak nektek?
Hát most jelenleg úgy hivatalosan 2 darab labdás edzőnk van, aki a térlegesen labdás edzésekkel és a versenyzésünkkel foglalkozik. Ő Petik Csanád és Benkő Balázs. Mind a ketten játékosok voltak pár évvel ezelőtt, de aztán mind a ketten áttértek az edzősködésre, és azt gondolom, hogy Petik Csanád volt ott velünk ezen mindkét versenyen, Cook-szigeteken és Tahitin, és ő segített abban, hogy ezt a 2 érmet megszerezzük, mert azért nagyon sok munka van ilyenkor egy edzőnek is abban, hogy kielemezni az ellenfelet, taktikákat összerakni, és ott ülni a pálya mellett, és folyamatosan ellátni minket ezekkel a utasításokkal.
Nyilván az ellenfeleknél ugyanez van, tehát komoly eredmény csak így lehet elérni, nem? Mi kellett volna például Tahitin a döntőhöz? Ott mi volt az elődöntőben?
Hát azt gondolom, hogy ott hát kellett volna plusz 1 hét a 2 verseny között, mert nagyon kifulladtunk. Hát nagyon meleg volt mindkét versenyen.
És amit Ákos már az elején mondott, hogy az megviselte még a ti fiatal szervezeteket is.
Hát igen, sajnos ez szerintem bárkinek a szervezetét megviseli, sajnos ez nem embernek való, de azt gondolom, hogy kiosztuk a maximumot, viszont ott az elődöntőbe ez már visszaütött.
Bocsánat, lehet, hogy embernek való, csak hát, hogy közben mozogni, az más feküdni a tengerparton, és nem fizikai munkát végezni, más sportolni, és közben 30-40 fokos meleg van.
Igen, de azért el kell mondanom, hogy ugye mi a második versenyen egy amerikai csapattól kaptunk ki, akik újak voltak, ők nem voltak Cook-szigeteken, és akik Cook-szigeteken voltak a dobogón, azok közül csak mi kerültünk be Tahitin a dobogóra. Szóval így az állóképességünkről, meg a kondi edzőnk Olá Zsolt munkájáról csak jókat tudok mondani, mert az összes csapat közül mi emelkedtünk ki ezen a téren.
Hány ember van, illetve hogy zajlik az élet Tahitin? A Cook-szigetekről az elején már szintén beszéltetek.
Hát igen.
Hogy képzeljük el ott a csendes óceán?
Tahiti az már egyen nagyobb sziget, ugye mivel a Cook-szigetek az nagyon ilyen családias volt, ott mindenki ismer mindenkit egy szigeten, azért az úgy egy érdekesebb dolog, de viszont Tahitin ott már egy nagyobb sziget, ott szerintem egy több 10 000-es szigetről beszélünk, és hát ott már eléggé városias az egész, főleg ahol nekünk a versenyünk volt, az ott már egy kicsit más élet, de
ott autók is vannak?
Autók is vannak, minden van. Hát autó mind a két helyszínen volt szerencsére. Ott
igen, már anélkül azért nehéz elképzelni.
Anélkül, igen. Szóval, hogy már úgy modern mind a két sziget, így abban nem volt problémánk, ott már boltok. Az itthoni árakhoz képest azért drágább volt.
Cook-szigeteken így el lehet kalandozni? Most tényleg eszébe jut az embernek egy Piedone film, hogy na, elmegyek egy ösvényen, aztán ki tudja, hogy mivel találkozom, vagy már ilyen vadregényes nincs.
Amúgy jó, hogy kérdezed, mert pont elmentünk az egyik edzés után egy ilyen túrára fel a erdőbe, a dzsungelbe mondhatjuk.
Na, ilyenre vagyok kíváncsi, igen.
Helyiek mondták, hogy erre van egy rövid, nagyon egyszerű túraútvonal, ezt az információt kaptuk.
Ez mindig veszélyes.
Azt mondták, hogy összvisz 1/2 óra. Elindultunk, igazából felfele mentünk végig a hegyre, de egy 30 perc után egy sziklába ütköztünk, ahol fel kellett mennünk, és nagyjából 180 fokba volt felfele a szikla, volt a kapaszkodók, de semmi más, szóval nem tudtuk kikötni magunkat, és nem nagyjából 10 méteres volt, 8-10 méteres.
Na és azon hogy jutottatok át?
Hát megmásztuk, de Domonkos szerint nagyobban tud erről beszélni.
Termetére.
Igen, szerencsére mi ketten az Ákossal elég hamar túlestünk ezen az akadályon. Szegény Niemeyer Lukasz, aki az előbb meg volt említve, egy kicsit jobban megijedt ott a sziklamászás közepén, egy kicsit jobban megszenvedte ezt az útvonalat, de bejutottunk, és aztán ugyanott le is jutottunk.
De valaki akkor azért segített, mi a túravezető?
Nem. Nem volt, sajnos magunkban voltunk.
Meg kellett oldani?
De bátrak voltunk, azt gondolom.
Hát jó, visszaemlékszem, én fiatalkori ennél azért, hogy mondjam, nem olyan vadregényes helyen volt, de Óbudán. Hát azért mindig benne van az, hogy egy nagyot esik az ember, és akkor az...
Hát nekünk szerencsére nem volt benne, nem történt meg, nem lett volna jó így verseny előtt pont esélyelő, és nem biztos, hogy hoztunk volna ilyen eredményt, ha ott bármi történik a sziklán, de...
De nem volt bennetek az, hogy visszafordultok, hanem inkább akkor megoldjátok.
Nem, hát az ember egyszer van Cook-szigeteken, szóval muszáj neki.
Igen, ez kulcs szó, tehát az ember, de olyan nincs benne, hogy majd jövőre visszamentek oda, ugyanerre a versenyre?
Lesz verseny jövőre, azt mondták jelenleg, bár arról is van hír, hogy egy kicsit alakulni fog majd így a versenyeknek a rendszere, hogy milyen tornák lesznek, meg itt hogyan lesznek a szintek elrendezve, de hívtak minket vissza, hogyha jövőre is szeretnénk menni, akkor várnak minket vissza erre a versenyre. Meglátjuk, hogy ez lesz akkor a mi versenyünk, amire szükségünk van.
És mit hoztatok onnan egyébként? Tehát az aranyérmet, és még én innen nem hiszem, hogy hűtőmágnest hoz az ember.
Amúgy nagyon
érdekes. Sokkal látványosabb valami ajándék.
Nagyon érdekes, hogy mondod, hogy az aranyérmet, amúgy fekete gyöngyből készült érmet hoztunk haza, szóval én még soha nem kaptam ilyet.
Nagyon akkor javaslom a Magyar Röplabda Szövetség Facebook oldalát, szerintem előbb-utóbb ez ott megjelenik és látható lesz, mert most a hallgatók velem együtt, ugye hát elképzeljük csak, hogy az milyen, mert nincs itt a stúdióban ez most rajtatok, de akkor már ez is különleges.
Igen, abszolút. Meg kaptunk a verseny végén mezeket, meg ilyen virágkoszorút a fejünkre, meg a nyakunkba. Ez az eredmény hirdetésen rajtunk volt, meg szerintem az egyik legjobb élmény, vagy számomra az volt, hogy az eredmény hirdetés után kipróbálhattunk egy ilyen tüzes botot pörgethettünk, mert előttünk voltak ilyen 10-12 éves kisgyerekek, akik pörgették ezt a tüzes rudat, ugráltak fejük fölött, lábuk között, és mi is kaptunk egy 5 percet, hogy kipróbáljuk ezt.
Kuk-szigeteken.
A Kuk-szigeteken. Megégettem a kezemet eléggé, de már... elmondhatom, hogy ezt kipróbáltam.
Hát ez már tényleg lassacsán Pierre Dugan film a magassága, vagy ahhoz hasonló, de ez akkor az a valóság, ez nem film, hanem ez megtörtént. Te nem égetted meg a kezed, vagy nem akartad kipróbálni?
Én is megégettem. Én, hát az elején kicsit megijedtem a feladattól, hogy egy két oldalán égő, nagyon maximum egy méteres botot kell pörgetnem a kezembe.
Mi volt a trükkje?
Hát azt nem igazán volt trükkje, nem mondták el nekünk, odaadták a kezünkbe, hogy pörgessük. De ez ott egy nagy tradíció, szóval úgy voltunk vele, hogy azért ezt csak nem hagyjuk ki.
Hát jó. Uraim, fiatal emberek, ez egy élmény volt egyébként, akkor tényleg nem csak a röplabdáról meséltetek, itt az elmúlt szűk fél órában Dúci Domonkos és Veres Ákos volt a két vendég, akik ugye Kuk-szigeteken aranyérmet szereztek, a másik helyszínen Tahitin pedig bronzérmet, és mind a kettő ez a bizonyos Beach Pro Tour Futures torna, és a folytatás pedig Hollandia, meg aztán Magyarország, de a legnagyobb célt elmondtátok, odébb van még, de a Los Angeles-i olimpia. Szerintem fogunk még rólatok hallani és találkozunk. Köszönjük szépen, hogy itt jártatok a Nemzeti Sportrádióban.
Köszönjük nagyon szépen. Köszönjük.
Ezzel búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Virányi Zsolt. Viszont hallásra.
Ez a sport történelem a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Köszöntöm Önöket, méghozzá Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, állandó beszélgetőtársammal, Virányi Zsolt vagyok. Az április 19-i Győr-Ferencváros labdarúgó bajnoki rangadó előtt összegyűjtöttünk néhány idényt, amelyben a két együttes egymás riválisaként lépett pályára az aranyéremért. Az első ilyen az 1963 őszi kiírás, amely önmagában is érdekes volt. A bajnoki rendszer ugyanis átállt az éves idényekre. Az 1962-63-as évadot követően következett az 1963-as őszi, hogy aztán át lehessen térni az éves szisztémára.
Igen, az 1962-63-as évadban a Ferencváros 1949, azaz 14 év után nyerte meg az aranyérmet, ám nem véletlenül terjedt el a népnyelvben. Megengedte Kádár János, bajnok lett a Ferencváros. Hogy miért est skandálták a szurkolók is? Az 1956-os forradalom elítéltjeinek egy része 1963. március 22-én amnestiát kapott, ami a kádári konszolidációban enyhülést jelentett. Ahogyan Hadas Miklós és Karádi Viktor fogalmazott tanulmányában, idézem, a konszolidációs folyamat adott állapotára vonatkozó finom indikátornak is tekinthetjük azt, hogy a Fradi 1949 után először éppen 1963-ban, azaz abban az évben nyeri meg a bajnokságot, amikor egy amnestia rendeletnek köszönhetően a börtönökből kiszabadulhat az 1956-os politikai foglyok jelentős része.
Volt esélye a zöldfehéreknek arra, hogy megvédjék elsőségüket a félidényes bajnokságban 1963 őszén?
Igen, más kérdés, hogy nem sikerült, ezzel elszúrta a triplázást is, megnyerte ugyan a 62-63-as bajnokságot, majd 1964-ben is első lett, csak az éves szisztéma bevezetése előtti félidényes 63 őszi bajnokságot vesztett el, Dorogon kapott ki 2-1-re, a Győr végzett az élen. De nem csupán a dorogi mérkőzésen, ami egyébként a 9. fordulóból elhalasztott találkozó volt, múlt a bajnoki cím, néhány nappal előtte a zöldfehérek Szegeden is kikaptak ugyancsak 2-1-re.
Pedig a két mérkőzésen egy pont is elegendő lett volna a címvédéshez.
Igen, az még a két pontos szériában volt, amikor egy győzelmér két pont járt, tehát gyakorlatilag egy döntetlen untig elég lett volna a Fradinak. Tehát miközben a Fradi Dorogon szó szerint szenvedett, a győriek Sopronban léptek pályára a textiles ellen. El lehet képzelni, hogyan fogadták az újdonsült aranyérmes játékosai Buzánszki Jenő csapatának győzelmét. Sopronban ugyanis mindenki táskarádjón követte az eseményt.
Azért a Ferencvárosnak nem csupán ez a két kisiklása volt. A budapesti Honvédtól 7-2-re, igen, 7-2-re kapott ki, egyévese veretlenségi sorozat szakadt meg úgy, hogy annyi gólt szedett be, mint az elmúlt 9 találkozón együttvéve, hát 7-2.
A Népsport ugyanakkor leszögezte, idézem, a Ferencváros vasárnapi veresége ellenére is a bajnokság első számú esélye sem maradt. A szegedi 2-1-es kudarc után nem véletlenül állt november 26-án a címlapon, Dorogon dől el a bajnoki cím sorsa, Buzánszki Jenő a következőt ígérte. Alaposan megszorítjuk majd a Ferencvárost. Szinte minden úgy alakult, mint Szegeden a Fradi szerzett vezetés Csönybesi 2 József lövéséből, de még a félidő vége előtt Kertesi László fejesből egyenlített. A vendégek bal szerencsésnek mondható góllal szenvedtek vereséget, egy szöglet után Mátrai Sándor fel akart szabadítani, de Rákosi Gyulár találta el, a labda Szuromi Antal elé került, aki bevágta, 2-1-re nyert a Dorog.
Mit csináltak ez idő alatt a győriek?
Mindeközben a Győr Sopronban a textilessel játszott, Hidegkuti Nándor edző zsebrádión végig a dorogi mérkőzést követte, illetve majdnem végig. Szuromi góljánál ugyanis a soproni meccs a győriek örömmámora miatt félbeszakadt, Hidegkuti így kommentálta az eseményeket. A 6-3 óta ez a legboldogabb pillanatom. A kiváló győri labdarúgó később játékvezető Palotai Károly korábban egy Nemzeti Sportnak adott interjúban elmondta, idézem, már visszafelé a buszban leírhatatlan volt a hangulat, a csapat egyik pártoló tagjának vendéglőjében kezdtük az ünneplést, aztán a Vörös Csillag szállóba mentünk.
Előtte pedig a klubházban volt egy rögtönzött ünnepség, amelyen a korabeli képesport tudósítása szerint Palotai szólásra emelkedett. Mindezt Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, én Virányi Zsolt vagyok, szóval az Arcanum segítségével találta meg Gábor, illetve találtad meg te.
Palotai elmondta, idézem, olyan gyönyörű az egész, mint egy álom, talán még holnap reggel sem fogjuk elhinni, hogy valóban bajnokok vagyunk. A Népsport, idézem, az Öröm városában című riportjában a következőről számolt be, bent a Vörös Csillag szálló eszpresszójában minden hely foglalt, délután 4 óra nagy a zsúfoltság újságolta, Szimeister Sándor fiatal pincér. Hangosan szólt a rádió, mindenki nagyon szurkolt a dorognak. És amikor Szuromi berúgta a gólt, sokan felugráltak az asztal mellől, és a lelkesedésre jellemző, szimpla helyett mindenki duplát ivott konyakkal. Elégedett és boldog a város. Az aranyérmet a Győr nyerte meg 17 ponttal, 27-es gólarányjal, a szintén 17 pontos Honvéd, 30-12 volt a Honvéd gólaránya, és a Ferencváros ugyancsak 17 pont, 33-18-as gólarányjal előtt. A Népsport így sumázott, mit agadás, a győri Eto még a legvérmesebb győri szurkoló sem várt a bajnoknak. A magyar bajnokság történetében most fordult elő másodszor, hogy vidéki csapat nyerte a bajnokságot. 20 évvel ezelőtt a nagyváradi AC lett a bajnok, ez 1944-ben volt. Ezzel a nem várt óriási meglepetéssel zárult az egyidényes bajnokság. Nem kétséges, hogy sokáig emlékezetes marad majd.
Az az érdekesség, hogy tulajdonképpen a Győr úgy lett bajnok, ugye 3-17 pontos csapat közül, a Honvéd a második, a Ferencváros a harmadik, hogy ha azt nézzük a gólkülönbséget, tehát a plusz 13 az csak a harmadik volt a Győrnek, a Honvédnek a plusz 18 az a legjobb, és a Ferencvárosi a plusz 15 a második, de ha elosztjuk a 20-at 7-tel, a 30-at 12-vel, és a 33-at 18-al, akkor viszont matematikailag tényleg a Győr a bajnok.
Így van, mert...
Hát nem irigylem az akkori szurkolókat, igen, hogy ezt így ki akkori, kellett matekozni.
Igen, de akkoriban a gól arány döntött, tehát a lőtt és a kapott góloknak a hányada, nem pedig a gólkülönbség, mint manapság.
Ez roppant fontos, azért is álltunk meg egy pillanatra. Magunkra szólva minden tisztelet a győri vasasetói, de az 1963. évi őszi bajnoki címet a Fradi Baltázt ajánl. Nem lehet szebben megfogalmazni, viszont az 1980-81-es idényt, mert most ezzel folytatjuk, megnyerte a Ferencváros Novák Dezsővel a kispadon.
Az őszi szezonban 1980. augusztusában Győrben 2-2 lett az eredmény. A Rába az első félidőben Szabót és Hanich Péter 11-esből szerzett góljával 2-0-ra vezetett, de a második játékrészben Szepesi László ugyancsak büntetőből lőtt gólt, majd Nyilasi Tibor egyenlített. Az FTC védőjét, Major Ferencet az első félidőben kiállította a játékvezető, tehát a második játékrészt a Fradi tulajdonképpen egy emberhátrányban játszotta.
Ekkor a Ferencváros a harmadik, a Győr a negyedik helyen állt a tabellán. Mi történt tavasszal az Üllői úton?
1981. március 8-án a Ferencváros 25 ezer nézelőt 2-1-re nyert úgy, hogy 2 gólt 11-esből esett, sőt, az elsőnek is volt köze büntetőhöz. Ebedli Zoltán ugyan kihagyta, de aztán a kipattanót elcsípte, beadását pedig Murai Sándor közelről a kapuba sodorta, ezzel vezetett a Fradi. Nyilasi a második félidőben 11-esből növelte az előnyt, majd Hanich ugyancsak büntetőből szépített. Ekkor már a Fradi állt az élen, az Eto az idény közben leszakadt, a fordulót követően a 14. helyet foglalt el. Végül a Ferencváros megnyerte a bajnokságot, 1981-ben a Rába partiak pedig a 11.-ként zártak.
Mert hogy ez a 80-81-es, és aztán ezt követi a verebes korszak. A következő idény, tehát a két zöldfehér együttes közvetlen csatáját hozta az aranyéremért, miképpen?
A csapatok 1981 őszén Győrben találkoztak, ez már Verebes József Rába Etója volt, Hanich Pócik, Burcsa Győző, Szabó Otto, Szentes Lázár, Hajszán Gyula, fedélzeten 2-0-ra nyertek a hazaiak, Szabó duplájával. Verebes elégedetten nyilatkozott a 4 csillagosra értékelt meccs után, idézem, úgy érzem, ennyivel jobbak voltunk. Ami érdekesség, hogy a 15. forduló után a Győr a 6., az FTC a 8. helyen át senki sem gondolta volna, hogy ez a két együttes dönt az aranyéremről.
Mi történt 1982 tavaszán?
Az április 28-ai Üllői úti találkozót Verebes együttese 2 pontos előnnyel várta a Fradival szemben. Nyilasi Tibor így látta az esélyeket. Mindannyian érezzük, hogy milyen jelentős fegyvertény lenne, ha sikerülne legyőznünk a nagy lendületben lévő Rábát. Az ellenfélnél Szentes Lázár nyilatkozott. Elszántak vagyunk, és oroszlánként fogunk küzdeni a győzelemért.
Csurik teltház várta a rangadót, azaz 30 ezer néző az Üllői úton.
Jó meccset láthattak, 4-3-ra nyert az Eto, a Népsport 4 csillagot adott a színvonalra.
Na nem, de miként alakult ki ez a 4-3-as végeredmény az Etújavára?
A Szabadi László révén a Fradi szerzett vezetést, félidőben 1-0-ra vezettek a hazaiak, ám a második játékrész elején Burcsagyőző kiegyenlített, Szentes pedig nem sokkal később a vezetést is megszerezte a vendégeknek, majd Beles Ferenc a hazai középhátvédje röviden adott haza, Szijjártó lefülelte, 3-1 után már nem igen volt esélye a Ferencvárosnak, ráadásul a zöldfehéreknek megítélt 11-est Rapp Tibor kihagyta, utána már hiába szépített Pogány László, a végén Ebedli Zoltán csak kozmetikázni tudta a különbséget, 4-3 a vendégeknek, az Etónak.
Melyek voltak a legérdekesebb visszhangok?
Perebes József boldogan ennyit mondott. Azt hiszem, bajnokhoz méltóan játszott a csapat, 0-1 után teljesen átvettük az irányítást, és az Üllői úton a volt bajnok csapat ellen bebizonyítottuk, hogy nem véletlenül rúgtunk ennyi gólt. A Fradi edzője Novák Dezső viszont keserget. Ki hitte volna, hogy 3 gólt rúgunk a Rábának, és mégis kikapunk. Ez sajnálatos, durva védelmi hibák miatt következett be, főleg Beles és Jancsika hibájából. Kihagytunk egy 11-est is, a Rába jobban játszott, és ezért nem maradt számomra sem más hátra, mint hogy gratuláljak nekik. A győri Magyar Lajos nem tagadta, idézem, jó néhány éve futballozom már az Etóban, ezért felelősséggel állíthatom, ennyire még sohasem volt együtt ez a csapat. Nyilasi sportszerűen elismerte, a Rába sokkal tudatosabban, megfontoltabban játszott, egységesebb és frissebb volt.
A Rába Etó végül 5 pont előnnyel szerezte meg az 1981-82-es idény bajnoki címét a Ferencváros előtt. 3. a Tatabánya lett. Mi történt a következő évadban?
Ismét között a két együttes között dőlt el az aranyérem sorsa. Az évad első egymás elleni találkozójáig november 7-ig kellett várni. A Népstadionban a Győr 3-0-ra győzött.
Ez ugye a 82-83-as szezon, ha jól számolom. Meglepetés az eredmény, ugye?
Nem annyira, mert a Fradi hullámvölgyben volt, ráadásul sok sérült nehezítette a helyzetét. Ráadásul még az Ág is húzta, mert a szünetben 2-0-ás vendégvezetésnél az öltözőbe vonuláskor Ebedli Zoltán megsértette a partjelzőt, ezért kiállították, pedig Ebedli nem játszott rosszul, addigi teljesítményét 7-esre értékelte a szaklap, csapata legjobbja volt. A 2 gólt Hannik lőtt, az egyiket 11-esből. A találkozó vége előtt Burcsagyőző állította be a 3-0-ás végeredményt.
Érdekes, hogy november 7-én a stadionban, akkori Népstadionban játszották ezt a Győr-Fradi meccset, nem pedig az Üllői úton. A 82-83-as szezonról beszélünk. Miként vélekedtek, hogyan jöttek a edzők ki a mérkőzés után? Kezdjük a Ferencváros mesterével.
Novák Dezső elkeseredett volt, de sportszerű. Az ellenfélről azt mondhatom, hogy érett, jó csapat, változatlanul erőssége a középpálya. A gyors ellendroham és ezen a mérkőzésen a Fortuna is segítette. A 0-3 túlzás nem fejezi ki hülyen az erőviszonyokat. A győztes hadvezér Verebes József elégedetten beszélt, idézem. Tulajdonképpen a középpályán dőlt el a mérkőzés sorsa. Amikor megszereztük a labdákat, igyekeztünk gyors, kevés húzásból álló ellentámadásokat vezetni Zsiborás kapujára. Ennek már az első félidőben megvolt az eredménye, szünet után is ezt a játékmodort folytattuk. Azt hiszem, hogy a helyzetek alapján megérdemelten győztünk.
Szintén az Árkánum segítségével megtudtuk, hogy a mezőny legjobbjának Hannik Pétert választották.
Igen, a Népsport 8-asra értékelte a játékát, arra a felvetésre sikerül a címvédés, így reagált Hannik. Itt Győrben sokan féltenek bennünket a tavaszi várható sorozatmérkőzésektől, úgy okoskodnak, hogy ez a bajnoki szereplés rovására mehet. Erre csak azt tudom válaszolni, hogy elsősorban rajtunk, játékosokon múlik minden. Ha a magánéletünket a labdarúgásnak rendeljük alá, ha becsületesen élünk és dolgozunk, akkor nem lehet baj.
Mit találtál az 1983. május 22-i győri mérkőzésről? Annak a végeredménye ugye 3-3 lett, tehát megint rengeteg gól. Nyilván ezt is nagyon jól értékelte a Népsport akkori száma.
Így van, ezt is 4 csillagos mérkőzésre értékelte. 3-3 lett, remek meccs volt egyébként. A forduló előtt a Rába 1 pont előnnyel állt a Fradi előtt. Talán mondani sem kell, 28 000 néző teltház várta a csapatokat, különben verőfényes idő volt, emlékszem rá, mert sajnos vagy nem sajnos, de annyira idős vagyok már.
A Ferencváros győzelmi kényszerben lépett pályára, én egyébként a televízióban néztem ezt a mérkőzést, mint az időtájt sok sportiránt vagy foci iránt érdeklődő, vagy mindkettő iránt érdeklődő fiatalember, illetve egy gyerek, jó magam, akkor 9 éves voltam.
Egyébként a győzelmi kényszernek megfelelően támadott a Fradi, ismerjük el, Nyilasi Tibor hátára vette a csapatát, ő szerezte az első gólt, majd a Szokolai buktatásért megítélt 11-est is elvállalta a szünetben, 2-0-ra vezettek a vendégek.
Ha így marad az állása, a Ferencváros élre ugrott volna a táblázaton.
Igen ám, de a másik oldalon Hajszán Gyula is kitett magáért, gyors volt, jót cselezett, egyik beadását Szentes értékesítette, kiharcolt egy büntetőt is a balszélső, amelyet a szakap már akkor jogtalannak minősített, de mindegy, Hanik belőtte, ezzel 2-2 lett, és hallatlanul izgalmasan alakult a végjáték. Kovács kapus Szabadi felé rugott a 16-oson belül, a csatár elesett, a játékvezető 11-est adott, és Nyilasi ismét magára vállalta a felelősséget, belőtte, 3-2-re vezetett a Fradi, és már csak 3 perc volt hátra.
Amikor Burcsa kiegyenlített, Burcsa győző.
És ismerjük el, egy gyönyörű alakítást követően lefordult ellenfeléről, a jobb sarokba lőtt, 3-3. Idézem, mit mondott Verebes a találkozó után, önkritikus volt a mágus egyébként, idézem, ebben a bajnokságban ez volt az első mérkőzésünk, amikor hosszú időn keresztül képtelenek voltunk megvalósítani az előzőleg elhatározottakat. A félidőben azt bizonygattam a fiúk előtt, hogy még nincs semmi sem veszve, nagyon szerettünk volna nyerni, de most azt kell mondanom, rendkívül értékes számunkra ez a döntetlen. Novák Dezső szerint... Mondom, az első félidőben a csapatom azt nyújtotta, amit vártam, amit eddig az egész tavaszi idényben produkált. A mérkőzés előtt bíztam a döntetlenben, de most a játék képe alapján azt kell mondanom, sajnos igazam lett, azért sajnos, mert biztos győzelmet engedtünk ki a kezünkből.
Végül a Rábajató egy pontos előnnyel nyerte meg az aranyérmet a Ferencváros előtt 1982-83-ban, ebben a bajnoki szezonban. És azt is megértük, hogy 1983 után most 2026-ban is a két zöld-fehér csapat mérkőzése dönt vasárnap a bajnoki címről. Ebben van egy kis túlzás, de nem sok, mert amelyik csapat nyer, az például 3 pontos előnyben lesz, és utána már 3 olyan mérkőzés következik mind a két csapat számára, amin nehéz elképzelni a nagy fordulatot és a bukást. Okosabbak leszünk a Nemzeti Sportrádióban, valamint az M4 Sporton is. 19 óra 30 perctől vasárnap este közvetítjük teljes egészében a mérkőzést. Viszont hallásra, Virányi Zsolt búcsúzik.
Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.
Ez az egész verseny csak abból áll, hogy a csapból is folyan a csapat morál. Csak a rojál lehet a befutó itt, azóta ápolják a legutóbbit. Vérözön alattam, már tenger fölöttem, ide nem bunyózni, győzni jöttem. Harcos vagyok, nekem így jó, úgy nem rám számol a bigró. Ha kérdeznéd, tehát igen, én nyerek, és nem kell hozzá 12 menet. Igazából mindegy, hogy piros vagy a kék, sorokban vagyok, mert tudom nagy a tét. Úgyhogy ide figyelj, nem lesz szíven szipel a ringből, mert itt igen is figyelni kell. Megyek, amíg megyek most pont, így jó minden perc sors fordító. Ha nincs fedezékben az arcod, bármikor élhet egy bajod. Velem lüktet a csarnok, így lehet belőlem bajnok. Ha nincs fedezékben az arcod, bármikor élhet egy bajod. Velem lüktet a csarnok, így lehet belőlem bajnok. Hűtött az élet párszor, de ettől lettem bátor. Már senkitől sem ijedek meg, engem a harcra kineveltek. Kaptam a pápa pont, hogy itt lehessek. Én túl sokat mentem eddig ahhoz, hogy most elesek. Ha ezt a vadul a fokon és felemegy a kezem, még a